Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, Mrázák Oston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és Závesz Tibor, a Závesz Research Piac és Társadalom Kutató Intézet ügyvezetője az aréna vendége. Jó estét kívánok a hallgatóinak, én Exterde Tibor vagyok, köszönöm, hogy itt vannak. Hogy áll a pártok versenye 2026. január elején?
Azért kezdem én, hogy láttam, hogy Ágostonéknak ma jelent meg a legfrissebb közvéleménykutatások, és nagyon örülök, hogy ilyen sűrűn van lehetőségük felmérni a magyar lakosság viszonyulását a pártokhoz. Igen, jól kell működni, és akkor minden sikeres. Nekünk ugye az utolsó mérésünk az a november-december fordulóján volt, tehát azért az egy erős egy hónapos, de azért nyilván sűrű a politika. De akkor hadd mondjam el azokat az adatokat már csak azért is, mert abban van egy nagyon fontos dolog szerintem, az az, hogy a két párt, jelesül a Tisza és a Fidesz-KDNP, szép apró lépésekbe azért építgeti a szavazóbázisát, vagy bővíti a szavazóbázisát, és ezzel párhuzamosan a többi pártnak pedig most egy nagy képet adok, csak egy ilyen nagy totált, az csökken. És ez azt jelzi, nálunk egyébként 9% pont volt a biztos elmenő pártot választók körében a különbség. A másik vetítési alapon a teljes...
Bocsánat, kinek a javára?
Tisza javára, értelemszerűen, hiszen ez a valóság, és akkor a teljes népességen belül pedig 5% pont volt, ami egy ilyen 400 000 szavazónyi különbség. És szerintem ezt szögezhetjük le először, ami fontos dolog, és akkor most ugye berúgta mindenki a motort, és indul a kampány, ezért mindenkinek felhívom a figyelmét arra, hogy lehet, hogy az adataink különböznek, hogy Ágoston majd elmondja a mai adatait, viszont én azt gondolom, hogy bárhogy is van, a kampánynak mindenképpen lesz hatása a választópolgárokra. Kétféleképpen lesz hatása. Az egyik az, hogy gyűjthetnek új szavazókat a pártok, és most ez nem csak a két nagyra vonatkozik, hanem mindegyikre. A másik pedig, hogy a meglévő szavazóknak a részvételi aktivitása az változhat, nőhet, csökkenhet. És ezek nagyon fontos tényezők, és akkor még nem és ezt azért tartom fontosnak elmondani, hogy később ne lehessen senkin számon kérni azt, hogy egy mostani adatsor miért nem találkozik azzal, ami a választás napján lesz eredmény. Majd ha valaki akar előrejelzést készíteni, előrejelzést, nagyon fontos, tehát mérésre alapuló előrejelzést, vagy méréstől független előrejelzést, mindenki csinálhat előrejelzést, akkor azt szerintem nagyon fontos tisztázni, hogy annak az ideje nem most van. Senki nem készít most előrejelzést, hanem mérések vannak. A mérések adatai között vannak eltérések. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon intenzív kampány, ez, és még egy adatot hozzak ide, egy nagy felmérésben, mert szerintem ez egy fontos, hogy értsük a mai politikai folyamatokat. Volt egy 4000 fős személyes közvéleménykutatás, amit a Eltett Társadalomtudományi Kutatóközpontjával készítettünk, illetve ők készítettek, és én az adatfelvételre voltam felelős, és abban az látszik, hogy a részvételi aktivitás, az embereknek a politikai érdeklődése az már szeptember vége és november eleje között, amikor ez a nagy kutatás, ez a 4000 fős felmérés zajlott, szinte olyan volt, ami máskor a választási kampány sűrűjében szokott lenni. Tehát egy nagyon intenzív odafigyelés van a politikára a választópolgárok részéről. Azt hiszem ez a legfontosabb, hogy van egy erős rezonálás, és ezt a politikusok gerjesztik egyébként.
Mrázák Oston, friss adat.
Jó estét kívánok. Igen, egy kicsit az az érzésem, hogy a mesebeli Pistike vagyunk. Ha sapka van rajtunk, az a baj, ha nincs sapka, az a baj. Mert emlékszem, hogy tavaly nyáron a balliberális média teljes pályás letámadásában részesültünk, hogy nem publikálunk közvéleménykutatást, most meg a Tibor azt nehezményezi, hogy publikálunk.
Nem,
mindegy. Örvendezett neki.
De mindegy, kibírjuk ezeket a kritikákat. A Tibor szavai jött annyival a hat kommentálja, hogy egy kicsit az az embernek a benyomása, hogy mintha ilyen diszklémereket tenne a saját kutatásához, hogy ez ugyan érdekes, de nem biztos, hogy igaz, meg majd meglátjuk, igaz. Hogy mi lesz belőle, meg mi következik. Abban mindenképpen igazán a Tibornak, hogy egy közvéleménykutatás szakmailag arra alkalmas, hogy egy most vasárnapi választási eredményt mondja meg, de szerintem, ha túlhangsúlyozzuk azt, hogy ebből semmi nem következik arra, hogy mi lesz a választási eredmény, akkor a szakmai presztízsünket rontjuk ezzel.
Hát igen, vesztik a közönségüket, meg ki fog rá odafigyelni?
Így van, ezért szerintem vegyük komolyan a közvéleménykutatási adatokat, és csak akkor támasztható alá az, hogy a mostani adat, vagy a versenyállás és a valóság között nagy különbség van, ha történik valami, ami megmagyarázza. Abban igaza van a Tibornak viszont mindenképpen, hogy nem csak a választói preferencia tud megváltozni, hanem az aktivitás is nagyon fontos. Szóval ezeket előre rögzítve, mi azt láttuk a ma publikált és múlt héten készített felmérésünkben, hogy a karácsonyi szünetben érdemben nem változott a pártpreferencia, állandósult a Fidesznek az előnye, most már több kutatásban egyértelműen azt látjuk mi, szemben a Tiborral, hogy a Fidesznek 6% pontos előnye van. Ugye itt mindig a hiba határok fogalmát érdemes rögzíteni, hogy ezek nem hajszál pontos adatok, ezért volt, amikor 7 volt, amikor 8, most éppen 6% pontos különbsége van, de ez a jelentős, a hiba határok mértékét meghaladó különbség állandósulni látszik. 47%-ot kapna szerintünk a Fidesz egy listás választási eredményként most vasárnap, és 40%-ot a Tisza párt, ez az 7% pont egész pontosan a különbség, 6%-ot kapna a Mi Hazánk, és a többi párt, akiről tudunk, hogy indulna, itt különösen a DK és a Kutyapárt emelendő ki, nem érni el az 5%-os küszöböt. Mi korábban a Kutyapártot 5%-on láttuk, volt, hogy a fölött is, de most 4%-on látjuk. Meg tudom ezt magyarázni a kampány hiánya miatt, a látható kampány hiánya miatt, hogy miért csökkent 5% alá. De ezzel a két párttal, ezzel a két éppen be nem jutó párttal azért számolnunk kell a jövőben is. A célegyenesben még villanthatnak valamit, ami alkalmasá teszi őket, hogy bejutók legyenek. A verseny állása viszont, amit mindenkit érdekel, az szerintük 47-40%-ra a Fidesz előnyét mutatja, és ez, mondanom sem kell, elég egyértelműen mandátum többséget is jelent, azaz abszolút többséget a Fidesz számára. Nem kétharmadot, de egyértelmű többséget. Azaz a mi várakozásunk, többszöri kutatási eredményünk alapján Orbán Viktor kormányzása 26 áprilisa után is
folytatódni. Azt a folyamatot, amiről Závesz Tibor beszélt, hogy mind a két nagypár gyűjti a szavazóit, ezt látják?
Nem. Mi nálunk ez viszonylag, ahogy hangsúlyoztam, állandósult a különbség.
Hát az úgy is lehet, hogy mind a kettőre rágyűjt a magáira. Az is állandó különbséget ad.
Hát azért nem, mert akkor mind a kettőnek növekedni kellene folyamatosan, de nem csak a különbség állandósult, hanem nagyjából a mérték is. Mi tavalyi év során 44%-on láttuk a legalacsonyabban a Fideszt, ehhez képest 47%-on áll most. És a Tisza párt az 40%-on volt maximumon, és most is 40%-on van, tehát én nagy átrendeződést nem tudok azonosítani. Tibor utalt rá, hogy a részvétel az magas lehet a magas politikai érdeklődés miatt. Ezzel egyetértek, de itt igaz a disclaimer viszont, hogy a közvéleménykutatóknak a legnehezebb a részvételi hajlandóságot mér.
Település típuson kénti különbségeket a két nagy párt között látnak, ha hogy több mérést is néznek meg, tehát ki hol gyúr nagyon erősen, és ki hol veszít sokat.
Szerintem ebben tendenciájában és jellegzetességeit tekintve hasonlót látunk, nyilván a számok abból fakadóan mások, hogy nálunk, most akkor én is mondom, 38-47, 47 a Tisza és 38 a Fidesz, ez a 9% pont különbség, és de most ez mindegy is, de hogy a lényeg a kérdésre válaszolva, hogy persze, ebben nem hiszem, hogy eltérés lenne közöttünk abban, hogy a nagy településeken, inkluzíve Budapest, és főleg Budapest egyértelmű és nagyon markáns a Tisza fölény, sőt, itt még más ellenzéki pártokat is nagyobb arányban lehet látni, mint az országos átlag, akár a DK-ról, akár a Kutyapártról beszélünk. Mi Hazánkra ez nem érvényes, tehát legalább kétszeres, hanem két és félszeres a különbség, az előny a Tisza javára mondjuk a fővárosban, és ahogy megyünk a települési lejtőn lefelé, tehát egyre kisebb települések felé, annál inkább igaz az, hogy a Fidesz erősödik, és abban már lehetnek nyilván eltérések, hogy most akkor a falvakban mekkora különbség van a Fidesz javára, nálunk minimális, de előnye van a Fidesznek néhány százalékpont. gondolom Ágostainknál ez nagyobb, de ebből fakad egyébként nyilván a kampány hátralévő időszakán más dimenziók is vannak, vagy más ilyen szociológiai természetű eltérések is vannak, de ha csak ezt nézzük, akkor ebből fakad az, hogy ki hogy próbál meg mondjuk ezeken a település típusokban, vagy különböző település méretekben kampányolni. És ennek láttuk eddig is jeleit, nagyon eklatáns jele, hogy akkor Magyar Péter az országjárása során megpróbálta azokat a településeket elérni a saját ott létével, ahol a párt gyengébben áll. Ez nem csak az pártja gyengében áll, ez nem csak azt jelenti, hogy feltétlenül ott szavazatokat tud összeszedni, bár ezt sem becsülném le, hogyha elmegy egy kisvárosban, hogy az ott lévő abban a másfél órában esetleg elért közönség, vagy akit maga mellé állít, az a végelszámolásnál, amikor a egyéni jelöltekre leadják a voksot, az számíthat, mert a szoros választókerületekben ennek lehet jelentősége néhány szavazatnak is, de ennek van egy másik funkciója is, hogy az a kommunikáció, vagy azt lehet kommunikálni, hogy ő a kis településekre is jár. Most ezzel szemben akkor el tudom mondani azt, hogy mostanában látom azt a Fidesznél, hogy nem, amit én soha nem hittem egyébként, csak mindig mások mondták, hogy lemondott Budapestről. Én azt gondolom, hogy nem tud a Fidesz lemondani Budapestről, már csak választás matematikailag sem érdemes lemondani, mert ha marad a győztes kompenzáció, mint technika, vagy ami a választójogi rendszer része, akkor nagyon nem mindegy, hogy egy kikapó jelölt, mert ugye az a várható Budapesten, hogy a Tiszás jelölt nyer, a Fideszes jelölt lesz a második, és nagyon nem mindegy, hogy a második helyezett jelölt mennyi szavazatot kap. Mert minél inkább megközelíti az első helyezettet, az számára annál jobb, annál kevesebbet tud átvinni a győztes kompenzációval ugye a Tisza, az újraelosztásra. Tehát itt én azt gondolom, hogy a Fidesz, ha nem is erre gyúr, hogy a nagyvárosokat magához vonza, de nem mondott le, és én úgy látom a kampányát, hogy természetesen ahol erős, ott ki akarja maxolni a szavazótábor bővítést, de azt is érzem, vagy figyelem, hogy nem mondott le a nagyobb településekről is. És akkor végigmehetnénk persze, most nem erre van a kérdés, de hogy akkor ez hogy van az életkor, meg más ilyen szociális dimenzióban, mert ennek is számos jele van, hogy a Fidesz a döntéseivel különböző társadalmi rétegeket megpróbál magához vonzani a pénzosztással.
Jó, ezzel lesz még róla szó.
Akkor lesz, akkor nem szaladnék előre, akkor befejeztem a települési.
Mráz Ágoston, hogy látja a
településeket? Egyetértek a Tiborral, de olyan volt, mintha a mai közleményünk címét olvasta föl, volna ja. Föl, hogy egyre valószínűbb a Fidesz győzelme, mert valóban ez történik, amit a Tibor mondott. Kettő olyan dimenzió van szerintem, ahol a Fidesz gyengébben áll, mint korábban állt. Ez az egyik Budapest, a másik a fiatalok. Különösen a 30, de bizonyos értelemben a 40 év alattiaknak a tábora. És ez azt is jelenti, megfordítva, hogy itt vannak a legnagyobb tartalékai a Fidesznek, mert azok, akik korábban rászavaztak és eltávolodtak tőle, azok a választás napjára visszanyerhetőek, hogyha letisztul a kép és fekete-fehér választás, vagy alternatívák közötti választásá válik, mondjuk a Tisza adó és a egy kulcsos adó közötti választás.
A bíróság éppen ma mondta ki, hogy ezzel érdemes óvatosan bánni, mert a Tisza adó elképzeléseiről közzétett sajtótermékek nem
feltétlenül. Én óvatosan bánok, de hogyha ez lesz a befolyásolója a választóknak, akkor lehet, hogy az egy kulcsos adót választják. Ha meg szimpátia szavazás van csupán, hogy tetszik a rendszer, vagy nem tetszik a rendszer, akkor meg kritikusabbak voltak ezek a választók. Tehát itt van a legnagyobb tartalék, és láthatóan erre koncentrál a Fidesz. Tibor utalt rá, hogy vannak kifejezetten budapesti üzenetei. Ugye múlt héten a miniszterelnök a budapesti jelölt állító, nem is tudom mi volt az, gyűlésére ment el a Fidesznek, és ott részletesen kifejtette, hogy mennyire fontos számára Budapest, tehát a budapesti választókhoz szólt. A kongresszuson pedig már második alkalommal, október 23-a után a fiatalokat szólította meg kifejezetten, célzottan a kormánypárt.
Hát is, hogy jönnek annyi.
Hát nem ez volt az üzenet lényege, hanem megpróbálta megszólítani a fiatalokat, hogy mennyire jól járnak ők a kormánnyal, és ez, mondom még egyszer, azért van, mert itt van a legnagyobb tartaléka a Fidesznek, hogy a növekedési potenciája, és valóban ebben is igaza van a Tibornak, hogy ez nem csupán közvetlen mandátumokként fontos, hanem a választási rendszerben a vesztes kompenzálás, valójában erre akart utalni, igen, ami 1990 óta része a rendszernek, az azt jelenti, hogy a vesztes jelöltekre leadott szavazatok is hasznosulnak az országos kompenzációs funkciót betöltő listán is, tehát konkrét mandátumokat érhetnek, hogyha az első és a második helyzet közötti különbség, még ha második helyzet is lesz egy pártnak a jelöltje, az viszonylag kicsi, az annál több szavazat megy fel az országos listán.
Azt látják 2026-ban, hogy a nagypártok hogyan akarják megszólítani a lehetséges választókat, amikor minden a közösségi térben zajlik, de Magyar Péter meg Lázár János térdig járja a lábát. Mégis.
Ez most technikára vonatkozik,
hogy igen. Hát úgy látszik, hogy a két nagy táborok szinte
egyet... Mert tartalom romlós értelmes beszélni, de akkor majd beszélünk.
Nézzük arra, a technikát.
Én azt gondolom, hogy nem lehet megúszni egyiket sem. Tehát ma már olyan a, hogy mondjam, annyira szoros a, vagy annyira éles a verseny, és annyira számít minden szavazó, hogy... ki kell találni azt, hogy különböző társadalmi csoportok milyen úton, módon, hogy az egyes választók, ez lenne az igazi, hogy az egyes választók milyen úton, módon érhetők el, és ha ennek offline technikái vannak, akkor azt kell alkalmazni, ha meg online, akkor azt kell alkalmazni. Tehát az nagyon jól látszott, hogy a Fidesz régen ebben az offline-ban volt erős, és szerintem meggyengült ebben már, nem véletlen, hogy csak Lázár Jánost tolják előtérbe, és a többi Fidesz politikus azért nem veszi a bátorságot, hogy választok közé menjen, és próbálja őket meggyőzni, de Lázár János, igen, tehát, hogy igazániból ebbe volt erő, szerintem meggyengült, de Magyar Péter ráébredt arra, és az ő 24-es elindulásakor, 24-es elindulásakor, tehát az EP választást megelőzően azt lehetett látni, hogy ott begyakorolta, elsajátította azt a kampánytechnikát, és magáévá tette, és aztán 25-ben végig is tolta, ahol választókkal közvetlenül lehet találkozni. Tehát ezért szerintem nagyon fontos. Ezt tulajdonképpen Magyar Péter rehabilitálta, mert ez a 90-es évek elején ez nagyon így volt. Tehát, hogy akkor nem voltak még azért a közösségi médiumokon keresztül elérési lehetőségek, nagy számban egyáltalán nem. Tehát maradt ez. És akkor... lejárták a lábukat 94-ben, de 98-ban is a pártoknak a politikusai. De ugye nagyon sokat változott a világ, és ezért van, hogy az online térben is ott kell lenni, mert sose lehet tudni, hogy ki mindenki mozog. Hát ugye a nyugdíjasok elérése sem úgy van, hogy csak kezet fogni lehet, hanem már a különböző közösségi médiumokon keresztül, a Facebookon keresztül, nagyon sokan ott vannak nyugdíjasok, tehát őket el lehet ott érni. Ebben a Fidesz próbál utána menni a Tiszának, mert a Tisza ebben is kezdetek óta erős volt. Tehát megpróbálja ezt a hol harcosok klubja, hol digitális polgári körök, nem tudom milyen neveken futó technikákat alkalmazni. Tehát én azt gondolom, hogy ha eddig így működtek az elmúlt hónapokban, akkor a hátralévő három hónapokban egyiket sem engedhetik el, muszáj. És azt is látom, hogy ezt csinálják. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy az offline-ba tartozik szerintem az, hogy bedobálnak postaládákba különböző kiadványokat, hogy láthatunk plakátokat, tulajdonképpen egy picit ez az online-offline világ közötti különbség, a televízió és a rádió, spotok, tehát nagyon sokféle olyan technika van, és én azt látom, hogy ami a csövön kifér, tehát mind a két párt csinál mindent, és nem is teheti meg egyik se, hogy bármelyiket föladja, mert azzal a győzelmi esélyét kockáztatja.
Ez biztosan így is van. A politológusok élete sem lett egyszerűbb az online világban, de a politikusok élete még nehezebb lett, az az igazság, hiszen ugyanazt a munkát el kell végezniük, amit a rendszerváltozás, az a demokrácia visszaállítása óta el kell végezniük, az offline kampányolás. Én szemben Tiborral nem csak Lázár János látom, ő a leghíresebb és a legaktívabb betéren, de Lázár János mellett ott állnak egyéb politikusok is az egyes Lázár Infokon. Hankó Balázs az egyetemeket járja, és nagyon sok ilyen fórum van ma már, tehát az offline kampánya Fidesznél is nagyon aktív, de emellett az online térben is eszméletlen erőfeszítéseket kell tenni, állandóan jelen lenni. Ha lesz varázsszava ennek a 26-os kampánynak, akkor jó eséllyel az impulzus lesz az, ami azt jelenti, hogy állandóan jelen lenni, mindenre reagálni, és mindig egy újabb-újabb impulzust generálni, mert a választók és az átlagember az ilyen életet él, hogy 1000 helyről érik impulzus, és a választási kampányban a legtöbb ilyen az a politika oldaláról próbál megérkezni hozzá. És impulzust nagyon keveset lehet az offline térben generálni, mert ott az ember elkerüli a teret, ahol a politikus áll, ha nem érdekli. Az online térben viszont annál inkább, és ezért mondom azt, hogy plusz feladata támadt a politikusoknak ebbe a szép új világban.
Az impulzus generálásba belefér valami veretesebb tartalom, vagy általában a másik ekézése, és nagyon rövid gondolatok férnek bele? Ezt most hogy látják?
Szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, mert a egyszerű válasz az lenne, hogy nem itt csak egymondatos kommunikációra van lehetőség, de szerintem az az igazán sikeres az impulzusban, aki érveket, adatokat nagyon tömören meg tud fogalmazni. Tehát az, aki csupán ugyanazt mondja el ezredszer, az mennyiségben gondolkodik, és aki tud valami újszerűt is belevinni az egyszerű üzenetbe, tehát az biztos, hogy megkerülhetetlen, hogy egyszerű legyen ez az impulzus, gyorsan felfogható és érthető, de aki ebbe valamilyen újszerűséget, argumentumot be tud vinni, az igazán sikeres. Számomra erről szól az, hogy ha jól látom, akkor újabban ezek a 30 másodperces videók a legkelendőbbek, tehát nem egyszerűen az egymondatos kiírások, vagy a nem tudom, smiley-k, hanem aki 30 másodpercben értelmesen meg tud nyilvánulni, az generálja a legtöbb kattintást.
A reklámoknak van egy olyan tulajdonsága, hogy minél többször, minél több platformon találkozom ugyanazzal, annál inkább beépül a viselkedésembe ez a fogyasztásnál, különösen így van, de hát ez is tulajdonképpen egy fogyasztásnak egy speciális típusa, tehát én azért azt nem becsülném le, ha valamit nagyon sokszor mondanak.
Fájdalom küszöbig kell ismételni, hogy átmenjen.
Hát igen, szinte. De az mindenképpen, ahogy szoktam mondani, interiorizálódik, tehát beépül az emberbe, de emellett én azt gondolom, hogy tényleg valami hasonlót, mit mondta, hogy Ágoston, hogy minél szélesebb platforma, vagy minél többfélét mondva kell az emberekhez eljutni, mert nem mindenki ugyanarra vevő. Tehát az szerintem az a jó kampány, ami ezen az ismétlés a tudás anyja fázison túlmenően azt is magában foglalja, hogy kitalálja azt, hogy mire rezonálnak a társadalom különböző csoportjai, és megtalálja hozzájuk vezető leghatékonyabb utat. És ebből az is látszik egyfelől, hogy nagyon sok szólamú a zenekar, és ez egy fontos dolog szerintem, hogy nem csak egy dimenzióban próbálja meg az embereket elérni, hanem sok szólamon keresztül, mert így jó az összhangzattan. Ezért furcsa nekem egyébként, most ez nem annyira technika, de hogy a Fidesz ugye visszatért, de ez majd nyilván később beszélünk, hogy visszatért ugyanahoz a három dologhoz, amin egyszer már túljutott. Tehát mintha nem szélesítené ezt a szólamot, hanem szűkítené. Tehát, hogy egyszer már bevált a migráció, egyszer már a háború bevált, és akkor harmadszor szerintem a gender az egyáltalán nem vált be, de valamiért ezt most előhozták, ez nekem is nagy rejtély, hogy ettől mit várnak.
Háború az van, migráció persze, de... az van, gender probléma az is van.
Jó, de bocsánat, nem vált be, hát háború van, bocsánat, csak szerintem van egészségügyel is probléma, van Magyarország gazdaságával is probléma, az oktatás sem működik makulátlanul, ha jól értettem a mai Lázár János sajtótájékoztató, a közlekedésnek is vannak nehézségei, tehát én azt gondolom, hogy az a jó kampány, ahol ezekről is szó esik, és azért ezen a kongresszuson olyan túl sok szó nem esett arról, hogy a 16 év után a magyar egészségügyel mi történik. Egyébként a gendernél meg arra gondoltam, hogy van egy sikertelen népszavazás mögötte, tehát hogy akkor én nem venném elő, hogy a 22-ben volt egy érvénytelen népszavazás, akkor mi ennek a funkciója?
De Tibor, ezt nem mondhatod komolyan.
Hát de, hogy nem mondom komolyan.
Bocsánat, a gender kérdésről, hogyha általánosítunk, szóló népszavazáson, több támogató szavazatot tudott összegyűjteni a kormánypárt, mint ahányan később rászavaztak a kormánypárt.
Persze.
Ennél nagyobb siker volt. Nem kell, és azért a 22-es választást nem úgy fogják az annál leszekbe feljegyezni, mint egy kudarc történetet a Fidesz szempontjából. Tehát én azt gondolom, hogyha megvan a siker receptje a Fidesznek, és vannak aktuális témák, amelyek új lendületet adnak ennek a siker receptnek, akkor teljesen érthető, hogy ugyanazt próbálja használni, bevetni. Tényleg, ahogy itt előbb a Tibor rákérdezett, Tényleg két Tiborral vagyok beszélgetésben.
Én a semleges sorokban vagyok.
Szóval, ahogy előbb a kérdés elhangzott, a háború az a mindennapokat meghatározza, és egyre bizonytalanabb a világ. A migrációs csomagot június 12-én be akarja vezetni az Európai Unió, és az Európai Unió területén még a gender kérdés is ugyanolyan aktuális. Amerikában már nem, mert egy nagy világ fordulat elindult, de az Európai Unióban ez még nem érkezett.
Mindenesetre azt haszögezem, hogy számra túlságosan innovatívnak nem történik, nem tűnik ez a fajta bejelentkezése a miniszterelnöknek ezen a kongresszuson.
Mit gondolnak, mire fognak koncentrálni a választásig hátralévő időben a két nagy párt program tervezői? Miről akarnak beszélni?
Hát az elég jól látszik szerintem, és ebben nincsen azért olyan nagy látnivaló, mert tudjuk. Ugye nyilvánvaló, hogy ez a kongresszus, aminek az előbb a első műsor rész végén már érintettem és kritikával illettem, ott az elég jól kirajzolódott az, hogy mi az a három téma, tehát a háború vagy béke tematikája, ami hát ugye terítéken van, a gender, ami kevésbé megbeszéltük, és a harmadik pedig a migráció. Tehát nyilvánvaló, hogy a Fidesz ezt a hármat fogja a központba helyezni, és ezzel próbál meg választókat gyűjteni, illetve a meglévő választókról meg azt gondolom, hogy ők szinte ezt várják, hogy ezek a témák ott legyenek a legfontosabb topikok között. Ennek van azért egy ilyen, és akkor mondom mindjárt a Magyar Péter témáját, de hogy én azt gondolom, hogy ennek van egy nagyon furcsa része, az pedig az, hogy mind a hármat föl lehet fűzni arra hogy mi a földrajzi, politikai közösségre, aminek mi tagjai vagyunk, úgy hívják, hogy Európa, vagy úgy hívják, hogy Európai Unió, vagy ahogy Orbán Viktor szokta használni, Brüsszel, tehát, hogy mind a három mögött fölsejlik egy ilyen ördög, amit Európai Uniónak hívnak, vagy az Európai Unió mostani vezetését. Tehát ez egy furcsa helyzet, erről sokat beszéltünk, hogy vagyunk tagja egy klubnak, és ezt a klubot ekézzük, de közben tartjuk a markunkat, ez nagyon sajátos szituáció, de ezzel el volt a Fidesz hosszú ideje, és szerintem ezt most is csinálja. Én nem tartom tisztességesnek, de hát a hétköznapi morál és a politikai morál között azért jelentős különbség van, tehát nem csodálkozom. Tehát én azt gondolom, ez lesz a három téma, és az egyéni képviselőjelölteknek is ez lesz a dolga, hogy ezt a három témát vigyék. Tehát azért kétségünk ne legyen, minden tiszteletem, minden képviselőjelölt, de tényleg itt leszögezem, de azért az, hogy őnekik különösebb helyi funkciójuk legyen, azt szerintem egy másodlagos, hogy ott a területi dolgokkal foglalkoznak, az elsődleges az, hogy ezt képviseljék. A Magyar Péter esetében, vagy a Tisza párt esetében pedig azt látom a legfontosabbnak, hogy ők élére állítják a kérdést, mégpedig úgy, hogy Orbán Viktor vigye tovább az országot, vagy ne, tehát Orbán Viktor, vagy nem, folytatódjék a jelenlegi kormányzás, vagy nem, és akkor lépek még egyet, rendszerváltást legyen, vagy nem, és nyilvánvaló mindig általam mondott első, vagy hát Orbán Viktor nélkül, rendszerváltással, tehát ez a célkitűzés. Egyfajta ilyen népszavazási jelleget próbál meg, tehát nincsenek alternatívák, nincsenek átmenetek, nincsenek témák, olyan témák, amik ilyen ideológiai jellegűek lennének, mint a Fidesz esetében, hanem olyan témák vannak, amik Magyarországról szólnak, mert ezt a meccset így lehet lejátszani. Tehát, hogy folytatódik a kormányzás, vagy ne, Orbán Viktor, vagy nem, az úgy lehet lejátszani ezt a meccset, és úgy lehet a választókat elérni, hogy mi van a magyar közszolgáltatásokkal, mit tett a kormány az elmúlt 16 évben, és akkor felsorolhatjuk tulajdonképpen azokat a területeket, amik az emberek hétköznapjait meghatározzák. Szerintem ez két nagyon különböző. Megpróbálja nyilvánvaló Magyar Péter beszorítani a Fideszt és Orbán Viktort abba, hogy ezekről a témákról nyilatkozzék meg, már amiket ő képvisel, tehát hogy legyen egy mondása arra, hogy miért tartott az egészségügy, miért tartott a magyar gazdaság, miért nulla a GDP 2025-ben, vagy ha egyáltalán ezt eléri. Tehát, hogy nyilván ezt fogja képviselni és beszorítani. A Fidesz próbálja, többször próbálta már a Magyar Pétert behúzni ezekbe az ideológiai csapdákba, eddig nem sikerült, emlékezzünk a Pride-ra. Tehát, hogy ezen a területen megy, kicsit olyan párhuzamos kampányokat látok én, párhuzamosan próbálják meg vinni. Nyilván lesznek rezonálások egymásra, mert Ormán Viktor most már nem ment a szomszédba, azért régen még nem mondta ki a Tisza párt nevét, de azért most már nagyon sokat foglalkoztak a kongresszuson velem, mert a kihívó mégiscsak egyértelműen az, tehát, hogy ezek ilyen nagyon nagy meccsek lesznek, és a helyi képviselőjelöltek pedig ezt fogják a maguk tudása, és nem tudom én, felkészítésből fakadó kapacitásaikkal, meg felkészültségből fakadóan képviselni. Ez lesz az ő dolguk.
Brezzák most?
Én picit máshogy látom, de persze én is ebben az országban élek, tehát nem teljesen. A három témájáról valóban beszéltünk a Fidesznek. Én azt gondolom, hogy ez egy sikerrecept volt, és hibát követne el, hogyha ehhez a sikerrecepthez nem nyúlna vissza. Te itt a demokratikusságát is ennek megkérdőjelezted, szerintem a demokrácia lényege, hogy a legfontosabb kérdésekbe kér felhatalmazást egy politikai erő, és ha ezeket tartja a legfontosabbaknak, akkor jól is teszi, hogy ezeket állítja a középpontba. Ugye a kormánypártnak az egyik fontos üzenete, hogy ez az utolsó választás a háború előtt, mert hogy az Európai Unió és Oroszország között a fegyveres konfliktus sem zárható ma már ki a jövőben. Ha pedig ez így van, akkor egy sorsdöntő választásról van szó a háború ügyében. A migrációs csomagra meg már előbb is utaltam. Szerintem ez a lényege a választásnak, hogyha ezek lesznek a jövő meghatározó témái, akkor ebben kell, hogy világosan lásson egy kormányerő, és erre kérjen felhatalmazást. Ráadásul ezek olyan témák, amelyekben a Fidesz táboron túlnyúló támogatottsága van természetesen a Fidesznek. Tehát ezek úgy szokás mondani, hogy 80-20-as témák. 80%-a a választóknak egyetért, hogy a Ukrajnát támogatni, és ezzel akár csak szimbolikusan is a háborúba belesodródni, az nagyon veszélyes, vagy a migrációs csomagban részt venni, és ezrével migránsokat Magyarország területére beengedni, az hiba lenne. Szóval, amit a Fidesz csinál, az nem meglepő, hiszen sikerrecept, és ráadásul alkalmas is arra, hogy a táborát bővíteni tudja. A Tisza párt esetében én azt látom, hogy minthogyha ütemtévesztésben lennének, ugyanis az a Magyarország működő képessége téma, ez békeidőben lehet, hogy egy jól működő téma lenne. De az általános érzékelés az, hogy nem békeidőben vagyunk. Ugye nem csak az orosz-ukrán háború zajlik, meg a közel-keleti konfliktus, ki tudja, mi lesz Iránba, hanem ehhez hozzájött Venezuela, egyre többen beszélnek Grönland jövőjéről, vagy éppen a taiwani konfliktus kiéleződéséről, tehát egy általános bizonytalanság van a világban. Ebben a helyzetben, a béke időben lehet, hogy működőképes kampány arról, hogy most a menetrendet tartja-e a MÁV vagy sem. Ez egy akár sikeres is lehetne. Én azt gondolom, hogy a mostani világhelyzetben ez nem egy sikeres kampány. A másik téma, amit Tibor kiemelt, hogy Orbán Viktor menjen vagy maradjon, ez is olyan, hogy békeidőben ez egy nagyon erős szimpátia szavazás, ugye ők úgy szokták mondani, hogy tartsunk népszavazást Orbán Viktorról, de Orbán Viktor előnye, maga is hangsúlyozza, innen is tudjuk, a tapasztalat és a nemzetközi kapcsolatrendszer. Ez a kongresszus azért a hétvégén mégiscsak arról szólt, hogy a világ különféle pontjai meghatározó személyiségek kiálltak Orbán Viktor mellett, és bizony voltak közöttük olyanok is, akiket nem mondtunk volna meg elsőre. Milei argentinának, csak hogy egy legtávolabbit mondjam, de Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kapcsán is sokan úgy vélték, hogy nincs akkora szövetség közöttük, mint azt szeretné látni a miniszterelnök. Ezzel szemben az olasz miniszterelnök vette a fáradtságot, és a Fidesz kongresszusára egy támogató üzenetet küldött. Tehát egy nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező személy ebben a bizonytalannál veszélyessé váló világban kifejezetten előnyös lehet, és szerintem a békeidőben esetleg működőképes szimpátia szavazás stratégiája sem fog működni.
De például az argentin elnök, aki láncfűrésszel vág rendet a saját hazája költségvetésében, ez eléggé markánsan ismerte az Magyarországon, hogy a magyar választót...
De ne veszünk el a részletekbe. Egyébként vicces volt már a végén, van egy ilyen harci kiáltással jelentkezett be, tehát emlékezetes volt, úgy mondjam, a videó. A lényeg nem ez volt, hogy éppen ki mit mond, hanem az, hogy egy nagyon széles tábor volt, és ugye mindenki arról beszél, hogy vajon Donald Trump pontosan milyen formában fogja támogatni a Fidesz kampányát.
Meg arról, hogy miért nem küldött legalább egy üzenetet most?
Hát pont aznap, vagy pénteken kirakta a miniszterelnök a támogató üzenetét, és mondom, a várakozás anélkül, hogy tudnék erről bármit, a várakozás az, hogy még hallunk Donald Trumpról áprilisig.
Igen, két dolgot szeretnék hozzáfűzni. Az egyik, hogy azért én az AfD elnökének a támogatására nem lennék olyan nagyon büszke Orbán Viktor
hát
helyében.
Hát igen, nem is támogat. Tehát
Orbán Viktor helyében nem lennék.
Ebben a lényeg az, hogy a konzervatívok, a patrióták és a szuverenisták közösködését az európai politikába meg kell alapozni, mert nem csak Alice Weidel támogatta Orbán Viktort, hanem Giorgia Meloni a konzervatívok részéről, és ez már az EP képviselők több mint negyede egyébként.
Jó, én akkor sem lennék, de ami a lényeg ennek az, hogy Orbán Viktor ugye úgy próbálja pozicionálni magát, és ez a választások szempontjából próbálom most elemezni, hogy a világban zajló folyamatoknak valami fajta markáns szereplője lenne, mintha nélküle nem történnének meg, nem tudom én, fontos tárgyalások. Ő az, aki közvetíthet akár a orosz-ukrán háború ügyében, mert jó kapcsolatot tart mindenkivel, a konnektivitás jegyében tulajdonképpen minden nagyhatalomnak a vezetőjével párbeszédet tud folytatni, és tud még pénzt is szerezni. Én azt gondolom, hogy a magyar választás az nem arról szól, hogy a magyar miniszterelnök nemzetközi szintéren hogyan pozicionálja magát. Egyébként szerintem nem egy akkora szerep az övé, ahogy én figyelem a dolgokat.
A miniszterelnök azt is szokta mondani, hogy nem árt, ha mindenki tudja, hogy hol a helye.
Az is fontos dolog, igen, de én az, és akkor ha mindenki tudja, hogy hol a helye, akkor viszont az fontos, hogy a magyar miniszterelnöknek nem lehet elbagatelizálni azt, hogy Magyarországon hogyan állnak a dolgok. Ez egy magyarországi választás, amiről a választópolgárok ítéletet fognak alkotni arról, hogy az elmúlt 16 évben, mondhatom ezt is, hogyan sikerültek azok az ügyek, amit a kormány magára vállalt, ami az ő fennhatósága alá tartozik. Ha ez baromi sikeres, és mindenki nagyon elégedett, mert a megélhetése javult, a közszolgáltatásokkal elégedett, akkor újra választják, ha nem, akkor legyen meg az a lehetősége, mint minden demokráciában, hogy kicseréli a hatalmat. Tehát én azt gondolom, hogy a magyarországi választás, ebben nagyon másként látom, Magyarország ügyeiről szól, és kevésbé arról, hogy mik a világ problémái. Szeretném leszögezni, hogy nem vagyok naiv, és nagyon jól tudom, hogy a háború közelségében vagyunk, és hogy látom ezeket a folyamatokat. Semmiképpen nem szeretném elbagatelizálni, csak azt gondolom, hogy egy választás tétjének, egy választás tematikájának nem ezeknek az ügyeknek kell feltétlenül lenni, és kizárólagosan ezeknek lenni. Lehet róluk beszélni, mert számítunk. Ráadásul egy ütköző zónában vagyunk, átfúj itt a szél, és így tovább. Tehát ez nagyon fontos dolog, de azért engedtessék meg, hogy azért egy parlamenti választáson egy kormányzat eddigi működésének megítélése is játszhasson szerepet a döntésekben. És szerintem, hogyha valaki ezt tűzi az ászlajára, és azt mondja, hogy ez az ő kampányának a gerince, és ez a veleje, akkor az szerintem nagyon fontos dolog, és nagyon jól teszi. Majd aztán a választók ebben a nagyvilág történése és a helyi ügyek között fognak tudni dönteni, de legalább annyira fontos az, hogy van-e munkahelyem, fogok-e tudni annyit keresni, kapok-e annyi nyugdíjat, és így tovább, támogatást szociális rendszerből.
Jó, de ezekre a kormány érve.
Hát 14. havi nyugdíjról van szó, munkahelyek megőrzéséről van szó, Budapest-Belgrád vasút átadása következik, a Citadellát felavatják, autópályákat újítanak fel.
Fog tetszeni nekem is, de azért nem, ez jó, az Citadella szép, de azért nem...
Adómentesség.
Persze,
otthonteremtési program, mind olyan, amit föl lehet írni egy ilyen kockás füzetbe, és ki lehet számolni.
Sőt, talán látod óriás plakátokra is viszonylag nagy számba ki van írva.
Persze, látta, igen, ezt én mondtam, hogy egy pozitív jellegű kampány, meg is lepődtem, hogy nem leszették ezeket a háborús plakátokat, és pozitív jellegű kampány van. Ez is fölvet számos problémát, ez egy választási költségvetésnek szoktuk hívni, hogy ez miért éppen most, tehát jól tudjuk, hogy most meg ugye láttunk már ilyet, nem ez az egyetlen kormánynak az első kormány, aki a végén a választási kampánynak azért megtolja, és különböző rétegeket próbál meg kedvezményezetté tenni.
De legutóbb is működött.
Ez mindig működött.
Miért csinálná másképp?
Persze, az a kérdés, hogy az a kassa, amiből ezt finanszírozza, abban mennyi pénz van, illetve hogyha például horribile dictu ágoston, de hogyha kormányváltás van, akkor annak a kasszának a föltöltése, az esetleg egy új kormánynak lesz a feladata, bizony nehéz helyzetben lesz. Tehát ez egy nagyon komplex dolog, én csak azt akarom leszögezni, hogy a helyben lévő ügyek, az, hogy Magyarországon mi van, az lehessen 2026 egy fontos kérdése, és aki ezzel kampányol, azt nagyon jól teszi, és a választók is a kockás papíron majd valóban fel tudják írni, hogy mi az infláció, meg tudtam-e venni, amit akartam, be tudtam-e a gyerekemet arra a pályára, vagy rá tudtam-e állítani, amire gondoltam, és így tovább, és akkor majd ez szépen eldől, de ez abszolút releváns. Tehát ez egy nagyon fontos, ne bagatelizáljuk, releváns, mint ahogy elismerem, persze a világ sorskérdése is fontosak, de egy választáson nekem az az érzésem, hogy a magyar parlamenti választáson az a fontos, hogy itt mi van.
De Tibor, szerintem ennek sok értelme nincsen, hogyha ilyen normatív vitát folytatunk, hogy milyennek kell lenni a rendes politikusnak. Természetesen a politikusok versenyeznek egymással, hogy kinek a témája a fontosabb. Én azt állítottam, hogy békeidőben rendkívül fontos a MÁV menetrend, meg a hasonló működési kérdések. A Fidesz azt mondja, és nem alaptalanul mondja azt, hogy jelenleg nincs békeidő a világban, de ettől még a Tisza és a Fidesz között éles verseny van, hogy kinek a témái hitelesebbek, fontosabbak, mitől félnek jobban az emberek, hajlandóak-e azt mondani, hogy a MÁV pontosságánál fontosabb, hogy a háborúból kimaradjunk, ezt üzeni a Fidesz, vagy a Tisza azt mondja, hogy annál nincsen fontosabb, hogy az egészségügyben mi a helyzet, és ha az a boldogságnak az áloga, és mindegy is, hogy migránsok jönnek-e vagy sem Magyarországra. Szóval leegyszerűsítettem persze a képet, de a témák versenye zajlik a kampányban, és mindenki azt szeretné elítetni, hogy az ő témája a legfontosabb. Nekünk elemzőnként azt kell szerintem nézni, hogy vajon a belföldi és a külföldi helyzet alapján kinek van nagyobb esélye elfogadtatni, hogy az ő témája a fontosabb. De
41 helyen újított a Fidesz egyéni országgyűlési képviselőjelöltet. Mi ennek a jelentősége, amikor a miniszterelnök mindig azt mondja, hogy a politika tapasztalati műfaj, minél többet csinálja valaki, annál jobb?
A Fidesz egyszerre próbálta a tapasztalatot és a fiatalitást hangsúlyozni szerintem. Ugye 40%-át újították meg az egyéni választókerületi jelölteknek, azaz a többség megmaradt tapasztalt. A miniszterelnök pedig saját maga személyében ezt a kettőt egyesítette is, jelezvén, hogy a nemzetközi politikus társainál a idősebbek, tehát ő relatíve fiatal, és természetesen hangsúlyozta azt is, hogy ennek ellenére 20 év kormányzási tapasztalata van benne. Szerintem ennek az egyensúlyára törekszik a kormánypárt. Hibát követne el egészen biztosan, ha nem mutatná a megújulásnak a jeleit, és hibát követne el akkor is, hogyha csupán új arcok lennének, hiszen ennek az egyensúlya tudja azt az érzetet kelteni, ami pont az üzenet lényege, hogy tapasztalat és dinamika is van ebben a párban. Ugye Magyar Péter megpróbálja MSZMP-zni a Fideszt és a gerontokráciát hangsúlyozni, ezt a fiatalitás elég egyértelműen megszáfolja. Ha viszont nem lenne ez a tapasztalat, nemzetközi beágyazottság, kapcsolatrendszer és ismertsége sem helyben a Fidesz jelöltjeinek, sem a miniszterelnök esetében, akkor meg azt lehetne mondani, hogy ez egy hirtelen jött párt és mozgalom, ami jön és megy. Ilyet a baloldalon rengeteget láttunk, a Fidesz viszont egy stabilitást sugárzó és állandó szereplője a politikának. Szóval szerintem ebben sikerült egyensúlyt teremtenie, és ez is volt a célja a Fidesz.
Én is azt gondolom, hogy itt a legfontosabb az, hogy történt változás, tehát van egy változtatási szándék, ami szerintem egyébként kényszer, hiszen a Tiszának teljesen ugye zöldmezős beruházásként új jelöltjei vannak. Én elég öreg vagyok ahhoz, hogy emlékezzek arra, hogy milyen volt ez 1990-es választáson az MDF-nek az induló csapata, akik akkor jóval több választókerület volt ennél. Tehát egy kicsit arra hajaz, hogy nagyon sok olyan szakmából érkező ember volt, akik nem a politikával volt, nem a politikában telt azért a korábbi időszakuk, még akkor sem, hogy a Kádár egyszerűen eleve nehéz volt.
Ha csak nem az MSZMP-ben.
Hát voltak olyanok is nyilvánvaló, de elég sok orvos, ügyvéd és más szakmából is jöttek emberek, közgazdászok szép számmal, tehát hogy tulajdonképpen azért mondom, hogy kényszer volt, hogy ezt látván mindenképpen azt kellett mutatnia a Fidesznek, hogy ő is valami változtatásban érdekelt, és nyilván voltak olyan képviselők, akikkel már nem volt érdemes újra indulni, mert elhasználódtak. Most ezt a csúnya szót használom, de nem semmi pejoratívat nem akarok, csak hogy vagy a koruknál fogva, vagy nem tudom, valami szerepüknél fogva, amit az elmúlt évszázadokban vittek, azt látta Orbán Viktor jónak, hogy akkor ott egy fiatalabb ember legyen.
Szerintem vagy egyszerűen nem akartak belemenni a 30. kampányukba.
Az is lehet. Tehát
vagy esetleg az online aktivitástól ijedtek meg, erre is történt utalás, és minden jó jelölt a társadalom közepéből érkezik, akár a beágyazottsága, akár a kora, akár a tapasztalata alapján, ezt kell keresni szerintem, és én úgy látom, hogy ilyen jelölteket szép számmal talált a Fidesz. Ugye, ha megnézzük az életrajzokat, akkor alpolgármesterek, főispánok, megyei közgyűlési elnökök, tehát helyben ismert és beágyazott személyek.
Igen, ez egy nagyon fontos szerintem a Tiszánál is, meg a Fidesznél is, hogy abba az irányba, meg egyáltalán a magyar politika abba az irányba ment, hogy a jelölteket nem Budapestről viszik a vidéki választókeretekben, mindenki helyben próbált megtalálni.
Nyilván a helyben beágyazott embernek a hatása sokkal nagyobb, mint egy idegennek, akit
oda visznek. Azért nem volt mindig így, mert nagyon sokan voltak föl, de ez még a rendszerváltás idején is volt, hogy nagy, ismert, országos emberek menjenek el, tudom én, egy vasmegyei település, és hát, ha sikerül.
A választás időpontjának, amit adásunk végéig a köztársasági elnök nem tűzött ki, van jelentősége, hogy mikor lesz? Kinek van szüksége több időre? Vagy kinek nincs? Vagy mi a jelentőség egyáltalán?
Ugye én nem is tudom, beszéltünk egy hete valahol, hogy az ember azt érzi, hogy ez mindig attól függ, de hát ezt előbb most kell eldönteni lassacskán, hogy mikor érnek be a kampánynak azok az elemei, vagy mikor várható, hogy hatásosak lesznek, amivel maximalizálni tudják a szavazótáborokat. Most erre mondok egy példát, ami nem egy légből kapott példa, de elképzelhető, hogy a közönség kutatási adatok azt jelzik, hogy a Fidesznek az lenne jó, hogy még kellene 1-2-3 hét ahhoz, hogy azok a jóléti intézkedések, amiket ő eltervezett, azoknak meglegyen igazán az a hatás, amivel a maximalizálja azt a szavazótábort, amire gondolt, amikor ezt kitervelte. Tehát ez egy dolog, de ezt a végtelenségig nem lehet húzni, mert...
Bármi közben jöhet menet közben.
Persze, tehát nem minden számítható ki. Azért azt gondolom, hogy a legcélszerűbb az, hogyha nagyjából úgy megvan, hogy mikor, most ez minden pártnak, hogy legyünk túl rajta. Tehát ez egy meccs, ami meg szokott valósulni 4 évente, nagyjából hasonló terminussal, ugyanabban a hónapban, akkor legyen most is így. Tehát nem látok végül is az eszmei példán túlmenően, azt gondolom az a véleményem, hogy nem látok ezekbe a hetekbe olyan igazán nagy különbséget.
Én szerintem a politikai piac, ha van ilyen, beáraszt a április 12-ét, de a köztársasági elnök szuverén, tehát akár május 31-ére is kiírhatja, 70-90 nappal előtte, de a várakozás szinte mindenhol április 12. Ugye szerénytelenül hagyja egyezem meg, hogy annó ezt én számoltam ki talán először a nyilvánosságban, amikor Magyar Péter éppen a Fidesz belső köreire hivatkozva azt állította, hogy tavaly áprilisban előrehozott választások lesznek, hát nem lettek, hanem a legvalószínűbb most is az, hogy április 12-e lesz. Én ezt látom, hogy a Tisza is és a Fidesz is ehhez a dátumhoz képest határozza meg, hogy még hány nap lesz a választásokig. Már nehéz helyzetbe hozzák a köztársasági elnököt, hogy ezek után nem is írhatja ki feltétlenül más napra, de mondom még egyszer, alkotmányjogilag megvan a lehetősége. A mai naptól kezdve már ezt megtehette volna, mert 70-90 nappal a választások előtt plusz egy nap teheti ezt meg. Tehát
holnap is lesz nap.
Holnap is lesz nap, és azután is.
Utolsó kérdés. A turbulens idők, Donald Trump, az kinek kedvező pálya a magyar választáson? Magyar Péternek vagy Orbán Viktornak?
Szerintem egyértelműen Orbán Viktornak, én ezt próbáltam érvelni, és talán, ha jól látom a Tibort,
ez egy ilyen
szép békés egyetértésben zárjuk le a mai beszélgetést.
Orbán Viktor se tudja kiszámolni, hogy következő nap gazdát cserélet Grönland.
Ezt nem tudja kiszámolni, de a világ bizonytalansága az a stabilitást, a tapasztalatot, a biztos pontot, a biztos választást, ahogy a Fidesz a címe, vagy nem tudom, jelszava hirdeti.
Ami már Magyar Péteré. A domén.
Így van, a mai politikának, vagy a mai napi politikának a értelmetlen konfliktusa részeként, de ez az üzenet mégiscsak arról szól, hogy a Fidesz az ismert erő, sokan hivatkoznak a Konrád Adenauer 57-es plakátjára, aminek csak az volt ráírva, hogy ne kísérletezzünk. És ez az üzenete lényegében a Fidesznek, az ismert program, az ismert személyek, de a szükséges megújítás, és ismernek, szavazzanak rám, mert ezt üzeni Orbán Viktor.
Závesz Tibor, egyetért?
Nem tartozom Donald Trump nagy hívei közé semmiképpen, de azt láttam, hogy akár az a történet, ami zajlott ugye Venezuelában, ez a típusú ilyen beavatkozás, lerohanás, kimentése, kilopása az ország vezetőjének a hálószobából, ez még az Európai Unió közös nyilatkozatában is nagyon nagy óvatosságot jelentett, tehát hogy nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy ne lenne meg a tekintélye Donald Trumpnak, bármilyen fájdalmas ez nekem például, mint magánembernek, de én azt gondolom, hogy minden várható következményekkel a különböző országokba való esetleges beavatkozásnál ebben az időszakban, ebben a következő 3 hónapban inkább azt gondolom, hogy Orbán Viktornak lenne jobb, ha Magyarországra megérkezne. Egyébként pedig a választások, Ágoston elmondta, hogy a stabilitás, meg a biztos jövő, meg biztos választás mennyire fontos, de azért tegyek hozzá egy másik, hogy néha az embereknek a változásra is szüksége van, és ez most nem akar politikai krédó lenni, csak mondom, hogy ez is egy...
Ezért fiatalodott meg a Fidesz.
Jó kis szlogenek vannak a beszélgetés végén. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Závesz Tibor, a Závesz Research piac és társadalomkutató ügyvezetője, és Mázár Goston Sámor, a Nézőpont Intézet vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is megtekinthetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.